és növekedő és bővölködő gyümölcsöt adott. Némely 30 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit. Maga Jézus pedig mintegy 30 esztendős volt, mikor tanítani kezdett. Kedves testvérek, a fiatalság velejéig romlott. A fiatalok elvetemültek, és semmire kellők. Sohasem lesznek olyanok, mint a régi idők fiatalsága. A mai fiatalok nem lesznek képesek megőrizni a kultúránkat. Még mielőtt megköveznétek engem, hogy mondjam el, hogy ha azt gondoljuk, hogy az imént elhangzott mondatok jelenkorunk egyik iskolai szülőértekezletéről hangzottak el, vagy utcai, vagy közérbeli beszélgetéséből származnak, akkor nagyot tévedünk. Nem, ezek a mondatok valójában nem a 21. századi ember termékei, hanem babiloni agyaktábla feliratok. Babiloni agyaktábla feliratok Krisztus előtt 1000-ből. És szinte elképzelhetetlen számunkra az, hogy már akkor is ezt mondták, már akkor is így vélekedtek, és az is elképzelhetetlen számunkra, hogy ez mind így van a mai napig. Higgyük el azt is, testvérek, és ahogy mondtam, ez is elképzelhetetlenséget súrolja már, hogy ezt gondolták a mi eleink 50, 150, 300 és 1000 évvel ezelőtt is. És nem kell meglepődni azon sem, hogyha azt mondom, még ezt gondolták a Biblia korában is. A már hallott igékre gondolva vissza, a rómaiak által megszállt Júdeában és Galileában is hasonló véleményen voltak a vallásos hagyományokban jártos emberek egy különleges, figyelemfelkeltő, nagy befolyással rendelkező fiatal tanító tevékenységével kapcsolatban is. Ő volt maga Jézus, hiszen az ő származásával, hogyan olvassuk, származhat-e valami jó Názáretből, azaz Galileából, vagy ahogyan olvassuk az igében, gyermekkorával kapcsolatban, álmélkodtak a 12 éves Jézus kérdésein és tanításain a bölcsek a jeruzsálemi templom lépcsőjén. Igen, ő volt Jézus. A maga fiatal, nyers, kendőzetlenül őszinte, igazságszerető és sokak szemében felforgató személyiségével együtt. Hiszen a 30 éves Jézus, mikor elkezdte evangélium hirdető és cselekvő működését, hát bizony igazán csak kiérdemelte mások tiszteletét, mások megbecsülését, hitét, de haragját és megbotránkoztatását, megbotránkozását is. Hiszen ő fiatalnak számított, forradalmi új gondolataival, pedig radikális, lázító, hagyomány ellenesnek. Mind a római, mind a zsidó vallásos törvények tiprójának állították őt be, azaz a mi urunkat. És nehéz a mai fiataloknak. Tudom, mondják, hallom én is. Nehéz. Mint ahogyan a régi fiataloknak is az volt. De testvérek, az igével és a lélekkel bíró és szolgáló fiataloknak nehéz csak igazán. Higgyétek el. Még 30 évesen is nehéz, hiszen magam is éppen annyi vagyok. Elárultam a koromat. Hoppá! De alá tudom támasztani, hogy sokszor csak mi marad? A kitaszítottság, a meg nem értés, a tapasztaltabbak felől érkező lenézettség, a szavak süket fülekre és a tettek vak, semmibe néző tekintetekre találása. Ez marad sokszor. Nem volt Jézus sem kivétel ez alól, de abban viszont igenis kivétel volt, hogy ő hatalommal mondta, hogy ő hatalommal cselekedte. Hatalommal. Az atya küldetéséből, az atya küldetéseként járva el, és magvetése ezért termőre fakadt, mert voltak és ma is vannak, akik meghallják, és bizony értik még közülünk is itt, akik ülünk, hiszen akinek van füle a hallásra, az ma is hallja. Hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Isten fiában, a mi úrunkban a hit ereje, az imádság, a bűnös világért való tökéletes áldozat, ez munkálta ki azt az áldott magvetést, aminek a virágzását mi mind a mai napig érzékeljük, mind a mai napig látjuk, hisszük, és amiben benne élünk valamennyien. Hát micsoda életpálya modell lesz fiatalon. Megismételhetetlen, de követhető minnyájunknak. Mindenféle életpályamodellt elénk állítanak. Orvosi, rendőri, katonai, sorolhatnám. Én ma a Jézus életpályamodellt hoztam, csak így egyszerűen, semmi mást. Nem is tudok mást mondani. Nem is lesznek nagy szavak, nem is lesznek nagy bölcsességek, meg nagy okosságok. Aki erre készült, erre gondolt, annak sajnos csalódást kell okoznom. Csak Jézus életpályamodellt hoztam. Mindössze az ő 30 évével, meg mindössze az ő 33 évével. És erre mit mondhatnánk? Micsoda tapasztalatlanság? A testvérek, egy evangelizáción hallottam Pomázon, ahonnan érkeztem, drága barátommal, Csanád testvéremmel. Egy evangelizáción hallottam, hogy semmi kényelem, csak áldozat a Krisztus követés. Semmi kényelem, csak áldozat a Krisztus követés. Hiszen az ő élete, szolgálata is ebben az egy szóban érte el a célját. Áldozat. A kérdés tehát az, ami foglalkoztatott az elmúlt időben engem, hogy hány évig élt Jézus? Hány évesen tette meg mindazt? Hány év alatt vitte végbe a megváltás csodáját? Életünkben, halálunkban és az örökké valóságban is visszhangzó és megmaradó művét a megváltásnak. Hány év alatt? A hagyomány azt mondja, hogy 33 esztendeig. 3 évig tevékenykedett, tanított, gyógyított, és 30 évig mit csinált? Csendben volt. Tanult és betelt Isten szent lelkével és Isten bölcsességével. 30 évig. Lukács evangéliumában ezt olvassuk. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. És bizony, testvérek, az elmúlt évszázadok alatt nem volt fontos Jézus életkora a világban, de még az egyházban sem. Hogyan alakult ki mégis ez a 33 év? Számos érdekes találgatást lehet naptár alapú számítgatásokból találni arról, vajon mikor működött Pilátus. Mikor esett a páska ünnepe? A Nisszán 11-e péntekre, akkor, amikor még hideg volt, tehát korai időpontra eshetett húsvét, és nem is akarok belemenni a nagy számítgatásokba, mert a Bibliában vigyázni kell a számokkal, de ezek alapján a mi időszámításunk szerint valahogy 34. évre eshetik ez. Számít ez valamit hitünk szempontjából? Valóban. Valakik a számokon lovagolnak. De számít ez, vagy nem? Azt kell mondjam, hogy nem számít. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy mégis. Mindkettőt. Nem tudok elmenni emellett. Hiszen Isten világában valahol nem az év és a kor a döntő, hanem az evangélium szeretett személyében és erejében való hit a döntő. Ez. A 33 év hagyományának a lényege nyilván valami arány. Jézus 3 évig beszélt, cselekedett, 30 évig csendesen tanult, és hallgatott a zsinagógákban, a családjában, és a földi nevelőapja József mellett az ácsmesterségben. Figyeljük csak meg, 10 az egyhez. Különösen ez mai szemmel, furcsa ez az arány, bizonyára mindnyájunknak. Mennyit beszélünk mi? Mennyit? Nem csak a lelki pásztorok, hanem mindnyájan. Mennyit telefonálunk? Hány telefonos vagy internetes üzenetet küldünk el nap, mint nap? Mennyi Facebookos bejegyzést, megosztást teszünk közzé? Mennyi videót? Vagy mennyi filmet nézünk? Mennyi zenét hallgatunk meg? És mennyi hírt, információt teszünk magunkévá, amiről csak gondolkodunk és beszélünk, és beszélünk, csak azért hallgatunk valójában mi emberek, mert aludnunk is kell valamikor. Aludni. Jézus életének 30 évéről pedig azt halljuk, hogy csend. Nem tudunk szinte semmit. Erről az időről a Szentírásban valójában kimaradt, nem kanonizált evangéliumok, vagy úgy mondjuk apokrif szövegek írnak valamit, például Tamás evangéliuma, és csak következtetni tudunk Jézus gyermek és fiatal korára. Azonban egy biztos, hogy abban a társadalomban nehezen volt elképzelhető, hogy valaki 30 éves koráig nőtlenül éljen a szüleivel. Hát ma inkább elképzelhető ez, hogy egy fiatal, felnőtt férfi vagy nő otthon marad az atyai háznál, majd onnan rugaszkodik el az életbe, még akár 30 évesen is. Jézusunknál sokkal valószínűbb, hogy valamilyen iskolában töltötte ezeket az éveket, az ácsmesterség kitanulása mellett valahol. Egy zsidó keresztény tanulmány szerint egy esszénus közösségben, Kumránban tanulhatott. Ez is egy forradalmi gondolat a sok közül. De ami különösen érdekes, hogy Jézus nem lépett be közéjük. Nem lépett a kumrániak közé. Tanult tőlük, de nem követte őket. Mégsem volt kidobott idő az ő 30 éve. Mai korunkban sokan annak tartanák, ha valaki addig várna a színre lépésével. A mai reklámvilág téveszméje, hogy hát igen, akkor telik jól az időd, ha hatékony vagy. Ott és akkor, ahol éppen vagy. Jók az előkészületek, és természetesen, ha azok pontosan beépülnek a későbbi eredményeidbe. Így a cél szentesítheti az eszközt is, amit éppen akkor is ott használsz fel, ahol vagy. De Jézus tanulása semmibe nem épült bele. Semmibe nem épült bele igazán, hatékonyan. Nem lehet kiszámolni az értelmét ennek az aránynak, hogy 10 egység, hallgatás, tanulás és 1 egységnyi tett. Mintha ezzel azt mondaná nekünk, nem is a mennyiség, hanem az arány számít. Egyetlen nagy hatalmas szó és egyetlen egy hatalmas tett volt az élet célja, ami az én életem lett. A szó ez elvégeztetett. A tett pedig feltámadt. Elvégeztetett, feltámadt. Szó és tett. Halál és élet. 72 óra leforgása alatt, amelyre az Úr Jézus 33 évig készült. Ha én nem lennék keresztjén, és csak ezt így hallanám, és belegondolnék ebbe, én azonnal Jézus mellett döntenék. Azonnal. 30 évig semmi, 3 év alatt minden, 3 nap alatt pedig a dicsőség. Nem sokat gondolkodnék, eldönteném. Most. Most kell lesz Jézus. És mindig. Az a különös, hogy a legújabb pszichológiai iskolák is abba az irányba kutakodnak, hogy az ember voltaképpen arányszámokat észlel. A gyerekek a számokat is valahogy így tanulják meg, érzékelik a kevés és a sok arányát, van 130 hittanosom, valahogy látom, hogy mi történik közöttük, nézem őket a szünetbe, és beszélgetek velük, focizok is velük, sok mindent csinálok velük, amit az órám annyira nem, és bizony, valahogy ők is érzékelik a sok kevésnek az arányát, megtanulnak számolni, osztani, szorozni, és azért érezzük azt, hogy egyre gyorsabban telnek az évek, mi felnőttek, mert idősebb és tevékenyebb korunkban mondjuk az eltelt 50 évhez képest és a feladatainkhoz képest bizony érzékeljük az időnek a múlását. Egy kicsi gyerek egy évként az életének mondjuk egy ötödét érzi, tehát arányokat észlelünk mindenütt, testvérek, kicsi, sok, nagy, kevés, és sorolhatnám, és nem megszámlálható valóságot, a hívő élet pedig pontosan itt nyugszik, nem a mennyiségben, hanem az arányban. Mondhatjuk így is. Nem életévek mennyiségében, hanem életévek Isten szerint való minőségében. Ahogy mondják, céltalanul nem leélni az életet, hanem céllal élni az életet. Hát vajon mi a te célod? miért ülsz ma itt? Miért vagy itt? Miért jöttél el? Mit szeretnél ma hallani? Mit akartál ma hallani? Lehet, hogy nem azt kaptad. Lehet, hogy most nem azt hallod. Lehet, hogy csalódtál. Lehet, hogy örülsz. Lehet, hogy hála van a szívedben. Nagy öröm, ami most az enyémben is, hogy ezt elmondhatom nektek és neked. Mi az, ami benned van? Vajon hogyan látod a visszahúzódás, az előrelépés arányát a te életedben? Mi jelent annak? Mit jelent ez az egész? És azt nem is merem kérdezni, hogy megvan-e a Jézusi 10 az egyhez aránya te életedben? Megvan ez? De vajon lehetséges ez, hogy ne tarts tragédiának, rettenetnek azt, hogyha hallgatnod kell valamikor, valahol az életedben, egy bizonyos pillanatban, hogy csendben kell maradnod. Van-e ilyen? Volt-e ilyen? És azoknak, akik mindig csendben vannak, az sem tragédia, ha azt a néhány szót, amit Isten rád bízott, ki kell mondanod idejében. Most a böjt idejében. Sajnos magamról is elmondhatom, hogy eddig nem tudtam eleget eléggé elcsendesedni. Sajnos kevés időt szántam igazán mély beszélgetésekre az Istennel. Minél többet az emberekkel, és egyre kevesebbet az Istennel. És ez nagyon nagy baj. Ez nagyon nagy bűn, testvérek. Amikor készülök valamire, amit majd csak az Isten megad, meg megáld, jó lesz az úgy, de nem. Kell a beszélgetés, kell a közösség. Bizony, először az Úrral. Ettől függ sok minden az életemben. Sőt, azt kell mondjam, csak ettől függ minden az életemben, és ez az igazság. És hatékonyak akarunk lenni, de még mennyire folytonosan teszünk, és közben sokszor üres lufballonok lesznek a szavaink, meg a tetteink, és csak ezt hallom, mint az egyik fiataltól, csak úgy vagyok, hogy valahol a légtérben, az üres térben csak úgy vagyok. Ahogyan egy keresztény zenész, testvérünk, dalszövegíró, testvérünk Pintér Béla énekli egy dalában: ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán, pőrén, mesztelen, mennyit ér az életem, teszem csak a dolgomat, cipelem a sorsomat, a lelkem mélyén legbelül Isten alakú az űr, keresek egy tükröt, mely megmondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek. Jézus tudta, hogy ő ki. Jézus tudta, hogy ő ki, és a tanítványoktól is azt kérdezte, kinek mondanak engem az emberek? És ti kinek mondotok engem? Péter kimondja, te vagy a Krisztus, az érő Isten fia. 30 évesen a messiás, mint magvető. 33 évesen, mint arató jelenik meg előttünk. Ez micsoda pályamodell. Igen, jól tudom én is, hogy a 30-as számról elsőre Júdás 30 ezüst pénze jut az eszünkbe. Ez a 30 tetradrakma volt. Bizony, testvérek, ennek az összege körülbelül 500 000 forintot ér, és ez az ár valójában egy rabszolgának az ára. 500 000 forint, 30 ezüst pénz. Itt emberkereskedelem folyt. Ráadásul valaki, aki végignézte a csodákat, aki lelkesen követte 3 éven át, Júdás az, aki egyszer csak eladja, mert feladja. Feladja a Krisztus követést. Elég volt. Csalódtam. Nem fog menni tovább. Gyenge vagyok. Ha gyenge vagyok, akkor így fogadj el, Isten, de én nem bírom Jézussal. Feladom. Egy 33 éves testvérek, egy 33 éves fiatal ember kiszámolhatóvá, eladhatóvá vált. Kiszámolhatóvá. Belekerült az ennyiért megéri gondolkodási formába, 30 darab anyag, egy emberi élet, cserélhető. Pontosabban mondva nem cserélhető, hiszen a történet folytatása szerint Júdás visszavitte a pénzt, ugyebár, de már nem volt lehetséges a visszaút. Az árulás és a csere számunkra üzen valamit, hogy az ember, ha felcseréli az életét, vagy mások életét tárgyakkal, akkor már nagyon nehezen elképzelhető a visszaút. Nagyon nehezen. Szóval nem a mai korunknak szóló jövendőlés ez, ha így gondolkodunk? Hát dehogy nem. És 2017-ben az ember egy dolgozó géppé alakul át, és vigyázni kell, mert még igaza lesz, még igaza lesz az evolúcionistáknak, akik azt mondják, hogy az ember még mindig a tökéletesedési állapotra fejlődik előre a saját környezetében. Igen, a bűnével és annak minden hozadékával együtt tökéletesen, érzéketlen, géppé fejlődik, vagy tökéletesedik az ember. Ezért. Drágaságokat, dolgokat teremt, és ebben a tárgyiasulásban feláldozza a teljes életét. Ebbe a dologba. Testvérek, észre sem vesszük, hogy Isten nélkül nincs is semmink. Valójában csak úgy kiesik a kezünkből a teremtett világ, a gyermek, a nemzet, a jövő, mintha sohasem lett volna mindez a kezünkben. És mit évők lehetünk ebben a világban? Mit tud tenni az a valaki, aki nem akar embert árusítani egy gépiesített, szabados, liberális rabszolgapiac kellős közepén? Mit tudunk tenni? Jézus egy dolgot mutat, az életpálya modelljét. Jézus az áldozat útját mutatja ebben nekünk, hogy fiatalon, 33 évesen úrként ő maga lett rabszolgává. 33 évesen nem karddal ment szembe a világgal, nem is akadályozta meg Júdás árulását, sőt, tovább vetette magát, az ő, a magot, az életébe, hiszen szinte kérte, tedd meg, amit akarsz. Előre tudta, hogy ez az embervásárlás prófétai üzenet lesz. Hiszen minden számlád rendezve lesz a tiéd. Minden számlád rendezve lesz az atya előtt, és a sátán nem tud tovább neked uzsorás kölcsönöket adni, és kamatokat felszámolva adósságot követelni, mert ki van fizetve. Ha te és az én Uram, Jézus Krisztus, így szeretném ezt a mai gondolatot lezárni, Jézus Krisztus valóban kifizetett adósság lett, a fiatal Jézust helyettünk gyerekekért, helyettünk fiatalokért, felnőttekért, idősekért adták el. És Jézus lázadás és harc helyett mindent fölülírt, mindennek új értelmet adott, és mindent újjáteremtett. Az én életemben is, a te életedben is. Nem véletlenül vagy te ma itt, nem véletlenül ülsz te ma itt. Ezért vagy itt. Nincsenek véletlenek, az Úr meghalt érted, és feltámadt érted. Káprázat ez. Káprázat az, amit látunk, amit elért 3 évtizeddel a háta mögött, mert Isten valósága nem az, amit a szemünk tapasztal, hanem az, amit a lelkünk hisz, és a szívünk hisz. Az Isten valósága. Ez pedig a 30-szoros termés valósága. A magvető veti a magját, és bizony nincs ebben semmi különös, de a kép új értelmet nyert Krisztus újjáteremtett világában. A szerető Isten az önfeláldozó és újjászülető ember képévé vált. Hiszen sokak élete rámegy valamire. Bizony, hogy rámegy. Rámegy az önzésre, az őrült vágyakra, rámegy a cigire, rámegy a drogra, az italra, a pénzre, a testi kívánságokra, a mértéktelen, egészségtelen táplálkozásra, étkezésre, a robotmunkára, és elpusztítjuk a testünket, lelkünket, és vár ezekre az emberekre az ijesztő öregség, ahogy ránk is. De a hívők számára, és ezt olyan nagy hittel mondom, hát egy idősek szeretett otthonának voltam intézményi lelkipásztora 3 évig, Isten dicsőítem ezért, hogy láthattam ezeket az embereket életük végén, sőt, életük kezdetén. Mert az ő életük ott kezdődött ám igazán, ahol vége lett. A sok-sok hívő öreg testvér mellett, 26 meg 27 évesen, csodálatos volt. Mások azt mondják, hogy ez őrültség. Nekem ez a maga volt a csoda, hogy ezt láthattam. Testvérek, nekünk hívőknek nem kell az öregedés ijesztő legyen, hiszen a cél adott, és ez nem valami, hanem valaki, Jézus. Jézus ezért ma azt kéri tőled, hogy tudatosan, áldozatként éljed az életedet. Ha eljöttél ma ide, és ezt meghallottad, azt meg megkérdezed, hogy hogyan éljem így az életem? Mert kérdezhetjük, a válasz magként, magként éld az életed, amely arra van, hogy a földben elhalva gyümölcsöt teremjen. Legalább 30 annyit. Legalább. És manapság átlagosan 200 kiló vetőmagot vetnek egy hektár területre. Vidéken nőttem föl, tudom, hogy zajlik ez. Láttam már egy-két traktort. És mondjuk, hogy olyan 5-6 tonna termést kapnak ebből. Ennek az aránynak mindenki aztán nagyon örül az agrárvilágban. De a bibliai időben a műtrágya meg a vegyszer nélküli magvetés nem volt nagyon lehetséges. A 30-szoros termés elképesztően nagy. És akkor még nem vagyunk a 60-szoros, meg a 100-szorosnál. Érzékeljük? Jézus számvilága eltér a tiédtől, az enyémtől is. Hiába osztom, hiába szorzom. Azt mondja, hogy ha odaadom magam neki, ha tényleg kilépek a megvásárolható világból, ha nem hiszem el ezt az őrületet, hogy a tárgyak megszerzéséből és a pénzből áll az élet, akkor csodákat látok. Nem fogok, már látok csodákat. Miért? Mert az életem már egy nagy csoda. Hogy élek, és hogy hallhatom ezt az evangéliumot. Már nagy csoda. És hogy továbbadhatom, hát az meg még nagyobb. Ezért akinek van füle, a hallásra az hallja. Annyi a feltétel tehát, hogy figyeld és kövesd. De én tudom, rezeg a telefonod. Kezdődik a kedvenc sorozatod. Vagy az enyém. Jön a meccs. Itt a jó idő. Jövő héten kezdünk az új munkahelyen. Jön a vizsgaidőszak. Már kopogtatnak a nyugdíjunkkal az ajtónk előtt. Annyi mindenre kell egyszerre figyelni, hogy hol vagy Jézus? Hol vagy Uram? Ugye? Jaj, vajon képesek vagyunk-e? Én magam is kérdezem ezt. Képesek vagyunk-e egyáltalán összeszámolni, mennyi minden vesz körül bennünket? De ki kell ebből a kacatvilágból lépnünk, ahogyan a magvető is kilépett, mert különben nem látjuk, nem értjük meg őt, és csak a 30 ezüstös világban fogunk élni. Nem a 30-szoros termés, nem a 60-szoros, meg a 100-szoros termés világában, hanem csak a 30 ezüstösben, abban a szegény világban, amit mások olyan gazdagnak hisznek. Érdemes rá figyelnünk, testvérek, beállni az ő magvetői, aratói munkájába, mert ő mindent odaadott, értem is, mindent odaadott, érted is, áldozattá lett, és ezzel gyümölcs termésé változtatott minden akkori és mai áldozatot. Miért? Az ő neve alatt. Az ő neve alatt gyümölcs termésé változtatott mindent. 33 évig élni, 3 évet vetni, és 3 nap leforgása alatt learatni mindent. Mindezt egy szép és tiszta vasárnapi hajnalon. Ezért a feltámadás győzelmében mondjuk el együtt a vers szavaival: Jézus, te vagy az, akiről írtak a proféták, jöveteledet előre megmondták. Önként jöttél a bűnös emberért, megváltoztatta földünket az a 33 év. Amen. Így fohászkodik a zsoltáros az ő teremtő Istenéhez. Uram, utánad sóvárog az én lelkem, benned bízom, Istenem. Ne szégyen üljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Ó, Uram, utaidat ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, a te irgalmadra, kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak, ifjúkorom vétkeire és bűneimre, ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jótat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjaira tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet, mert közösségben van az Úr az őt félőkkel, és szövetségére tanítja őket. Így fohászkodunk most te hozzá, drága jó atyánk, ahogyan a te fiad Jézus tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
amikor készültem a következő ének bevezetésére, akkor nem tudhattam, hogy a nagy tiszteletű úr körülbelül arányaiban nézve a felét el fogja mondani, mint amit én is terveztem. De azért engedjétek meg, hogy ezt mégis megtegyem. Márk evangéliumából olvashattuk nemrégen ezt az ígét, ami a bibliaolvasó kalauzunk szerint volt. Ez a 6. fejezetből a 7. és a 8. verset olvasnám. Majd magához szólította a 12-t, és kettesével kezdte őket kiküldeni. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkeken, és megparancsolta nekik, hogy az útra semmit ne vigyenek el egy boton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Sarut kössenek, de ne öltsenek magukra 2 ruhát. Hát és amikor ezt így olvastam a Bibliában, akkor így egy kicsit elcsodálkoztam ezen, hogy vajon miért volt ez ennyire fontos, hogy ne vigyenek magukkal ennyire semmit. Tehát úgy elmenni egy útra, hogy szinte minden nélkül, egy ruhával, és egy saruval, és belegondoltam abba, hogy mi van akkor, amikor mi elutazunk. Hát bizony, fölpakoljuk a fél lakást, telepakoljuk a családi autót, és valahogy így nem igazán hasonlított nekem ez a 2 dolog, és azon gondolkodtam, hogy vajon Isten mit vár el tőlünk, mert itt hatalmas szakadékot látok abban, hogy elküldi a tanítványait semmivel, és itt vagyunk mi, az ő tanítványai, akiknek annyi mindenük van, és annyi mindent viszünk mindig magunkkal. És akkor megkérdezem, hogy Uram, jó, de akkor nem vihetek magammal pénzt? Hát nem vihetem el magammal az okostelefonomat? Hát legalább a BKV bérletemet, vagy valamit. És sokszor azt látom, hogy csak azért veszünk újabb bútorokat, hogy legyen hova elpakolni a kacatjainkat, hogy azért kell nagyobb lakásba költözni, hogy legyen hova elpakolni a dolgainkat, mert annyi mindenünk van. És valószínűleg Istennek valami olyasmi gondolata lehet ezzel az egésszel, hogy ezek bizony elvonják a mi figyelmünket, ez a sok minden, amit így magunk köré halmozunk, és a lényegtől vonja el a mi figyelmünket. És valahogy én arra biztatnék mindenkit, hogy ne féljünk kipakolni dolgokat, ne féljünk elajándékozni, vagy teszem azt kidobni, ha már tényleg nincs rá szükség, akár adjuk oda adományba a dolgokat. Én nemrégiben így ilyen nagy felbuzdulásban elkezdtem én is selejtezni otthon, és bizony összeszedtem hát legalább 15 zsáknyi dolgot, amit úgy ítéltem, hogy nem kell ennek a lakásban. És egyszerűen szinte egy megkönnyebbülés, amikor az ember meg tud szabadulni dolgoktól, és azt tudja mondani, hogy igen, erre nincsen szükségem. És szerintem Jézus örülne annak, hogyha azt látná, hogy nem csak a földi dolgainkkal törődünk, hanem igazából a mennyei kincsekkel, amiket ő adni szeretne nekünk. És akkor tudjuk majd őszintén énekelni ebben a következő énekben azt, hogy te vagy a kincsem, életem, te vagy a mindenem.
Thank you. Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és szeretettel köszöntöm mai igehirdetőnket, Máté Zoltán lelkipásztor testvérünket, aki a Pomász Csobánkai gyülekezetből érkezett közénk, ott beosztott lelkészi szolgálatot végez jelenleg. Azért az igehirdetésből ki lehetett hallani, hogy nem ez az első szolgálati helye. Egy idősek otthonában is szolgált Leányfalun, Pócsmegyeren korábban, úgyhogy már több helyen is végezte az evangélium hirdetésének szolgálatát. Köszönjük, hogy olyan kicsit úgy érzem látatlanban elfogadtad a meghívásunkat. Ő nem ismert minket, mi nem ismertük őt, és ennek az ideje úgy látszik ezen a délután jött el. Köszönjük, hogy így elfogadtad, hogy itt voltál közöttünk. Az Isten áldását kívánjuk az életedre, további szolgálataidra, és azért annyit el szeretnék árulni róla, hogy ezt a délutánt egy kicsit feleségének is köszönhetjük, meg a kisgyermekének is, hogy átengedte nekünk, és itt lehetett velünk. Őket is köszöntjük ebből a közösségből. Ilyenkor mindig áll a meghívás, hogy egy kicsit tovább együtt lehessünk, egy szeretett vendégség erejéig, egy jó beszélgetés erejéig a gyülekezeti házba mindenkit szívesen látunk és várunk. Szeretnék hirdetni még más dolgokat is. Az egyik, hogy holnap este lenne a dolgozók bibliaórája 7 órától. Ezt az alkalmat nem tartjuk meg, mert egy másik gyülekezeti közös programunkat fogja érinteni. A gyülekezetünkben az egyik presbiterünk festőművész Csobai Zsolt, akinek egy önálló kiállítása nyílik holnap este. És neki az volt a kérése, hogy ő ezt a kiállítást úgy szeretné bemutatni, hogy ő, mint presbiter és a gyülekezetünk képviselője jelenjen meg ott, és ezért az ő álma az volt, hogy ez egy közös gyülekezeti alkalom is lehessen. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezt a másik alkalmat nem tartanánk meg, viszont szívesen látunk mindenkit, este 6 órától, vagy 6-kor kezdődik ez, az Erzsébet-ligeti színháznál, és ott a színház előterében, abban a nagy kiszélesedő előtérben lesz ez a kiállítás. Tehát aki úgy gondolja, hogy szívesen részt vesz, ez a Reformáció 500 ünnepség sorozat keretén belül egy kicsit a gyülekezet színeivel mi is megjelenünk ezen az alkalmon. Szeretném azt is jelezni még, hogy közel vannak az ünnepnapok, és akik nem hallották eddig, azok hadd hallják, hogy a jövő vasárnap konfirmációi ünnepély lesz az Isten a gyülekezetünkben, és 2 istentiszteletet tartunk most a jövő vasárnap is, és az azt követő vasárnap is húsvétkor. Tehát 8 órakor és 10 órakor is lesz istentisztelet most 2-szer egymás után, 2 héten keresztül. A virágvasárnapi istentiszteletre nézve a 8 órás, az nem úrvacsorás istentisztelet, de a 10 órás, az konfirmációi fogadalomtétel, kikérdezés és közös úrvacsora. És a húsvét ünnepnapjaiban pedig akkor első nap 2 istentisztelet lesz, második nap húsvét, második napján csak 10 órakor. Ezt mindezt nehéz így megjegyezni, de ez a gyakorlat már évtizedek óta itt, úgyhogy szerintem azért elővehető, de a gyülekezet honlapján is megtalálható, a kiáratnál még nem, mert még nem fért föl a hirdetőtáblára, de holnaptól már az is fel fog férni, illetve a gyülekezet Facebookos oldalán is ott vagyunk. Annyit szeretnék még ez emellett elmondani, hogy virágvasárnap és húsvét között minden este 6 órakor istentiszteletet tartunk. Tudom, hogy nagypéntek ünnepnap lett, de délelőtt ebben az esztendőben nem tartunk még istentiszteletet. Tehát minden este 6 órakor, nagypénteken is este 6 órakor lesz istentisztelet, majd a jövő évtől másként lesz egy kicsit. És egy utolsó utáni hirdetés, Mátraházai gyülekezeti csendes hétvégére megyünk, ez egy olyan össznépi gyülekezeti lehetőség, április 21-23 között. Van még egy pár hely, és én itt, ahogy körülnézek a gyülekezetben, pont ez a korosztály még egy kicsit hiányos. Az idősek nagyon lelkesen jelentkeztek, nagyon sokan úgy a gyülekezetből, akik csak vasárnaponként fordulnak meg itt közöttünk, de az a gyülekezet rész, akik aktívan bemutathatnák az gyülekezet életének egy másik oldalát, azok kevésbé jelentkeztek. Ha valaki meggondolná magát, ezen a héten ezt még megteheti, még 1-2 szobát fenntartok, csak a vezető nagyon rugdos engem, hogy akkor jönnének oda mások, és mondtam, hogy csak a testemen keresztül addig, amíg lesz, le nem zárjuk. Tehát ha valaki ezt szolgálatnak is tekinti, illetve szeretne ismerkedni testvérekkel, akik egy közösségbe tartozunk, az ragadja meg ezt az alkalmat. Ezek után jöhet az áldás, és utána az áldás után azt közösen énekeljük el. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.